Ki boldog ma valójában? Mindig csak az, aki remek szelfikkel bombáz minket és tökéletes képet mutat magáról, amikhez képest a saját életünk leharcoltnak és unalmasnak tűnik. A közösségi média alkalmazásai, az egyre okosabb, tanuló algoritmusok képesek áthangolni a napjainkat, az élettel szembeni elvárások érzelmi alapjait. Az alfa generáció életében az applikációk veszélyei, a Z generáció boldogtalansága, valamint a felnőtt párkapcsolatokban is tanúsított türelmetlenség és narcisztikus vonások túlzó megjelenése olyan jelenség, amit sok esetben az online tér átélt érzelmek mozgatnak. Olvashatjuk Tari Anna Mária pszichológus, pszichoterapeuta rendkívül érdekes és nagyon fontos könyvében. Hol a boldogság mostanában? AI, Deepfake, TikTok, valóság. Ez a címe a könyvnek, és természetesen azzal kezdődik ez a beszélgetés, hogy milyen tapasztalatai ösztönözték Tari Anna Máriát, hogy erről a témakörről írjon most.
Alapvetően én mindig két évente írok könyvet, mert meg kell várnom, amíg felhalmozódik annyi tapasztalat, gondolat, ötlet és főleg értelmezés, amivel megpróbálom összekötni a jelenségeket a klinikai élményekkel, és ebből megfogalmazni valamilyen használható útmutatást, vagy legalább magyarázatot. Az utóbbi két évben az azért szerintem a kollégáimnál is eléggé feltűnő, hogy a 20 éves, vagy inkább a 20 és 30 közötti korosztály viszonylag nagy számban, vagy a régebbiekhez képest nagyobb számban jelenik meg pszichoterápiás rendelőkben. A 17-18-19 éves korosztálynak a szülei szerintem gyakrabban keresnek szintúgy ilyen típusú segítséget, többek között azért mindkét korcsoportnál, mert egyrészt az okos eszköz használat, másrészt a családi kommunikációnak valahogy a visszaszorulása, a folyamatos időhiány, az állandó gyorsulás, és ebben a, hát nem szakmai szóval, de feldarálódása azon emberi dolgoknak, amik egy lassú élethez kellenének, ezek kezdik benyújtani a számlát, és én nem, soha nem akarok húhogni, de aztán a végén általában mindig kicsit így azt szokták mondani, hogy sötét előadásokat tartok, vagy sötét hipotéziseket állítok fel, de hogy ez azt gondolom, hogy egyáltalán nem így van, hanem az a helyzet, hogy most aztán már végképp egy olyan időszakot élünk, amikor látni kell a valóságot, és szerintem nem nagyon engedhetjük meg magunknak, hogy egy úgynevezett okos eszközökkel ellátott okos életben úgy viselkedjünk, mint aki nem gondolkodik. Tulajdonképpen szerintem a késői tinédzserkor és a fiatal felnőtt kornak most az egyik legnagyobb problémája, hogy valahogy rátaláljon a saját önértékelésére, valamennyire legalább definiálni tudja, hogy ki ő és mik lehetnének a céljai, ehhez kéne ismerni a képességeit, kéne hozzá valamilyen érzelmileg biztonsággal támogató közeg, mint a család, kellenének olyan érzelmes és kifejezetten biztonságot adó témákra alapozó családi kupaktanácsok, élmények, akár kirándulás, amikor a beszélgetés nem célzottan arról folyik, hogy mi lesz a te jövőd, mert az kétségtelen olyan sokszor, mint egy ilyen kihallgatás, hanem arról folyna, hogy milyen az élet általában, és abban a fiatal hogyan érzi magát. Szerintem a 20 éves korosztály akár dolgozik, akár felsőoktatási intézményben van, eléggé nehezen találja meg azt a saját perspektívát, ahol a saját valódi céljai, kitűzött céljai és értékei mentén elkezdhetné építeni úgy a saját jövőjét, hogy abban még jól is érzi magát. És tudom, hogy ennek komoly gazdasági és egzisztenciális okai is vannak, tehát a nehézség, az nyilván nem lehet egy az egyben pszichológiai számlákra írni, de azért az, hogy egy 20 éves mennyire képes arra, hogy a saját személyiségét elhelyezze a saját életében, az azért szerintem nagyon fontos. Mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, az információs kor előtt bizonyos szempontból nem volt könnyebb az élet, más szempontból nyilván azt mondhatjuk, hogy könnyebb volt, de a problémák, amik egy 20 éves előtt állnak, szerintem definitív értelemben nem nagyon változtak, hogy valahogy ki kell alakítani egy felnőtt életet, párkapcsolatot, jó munkát kell találni. És ebben az értelemben például az, hogy a 21. század mennyire gyors lett, az ugye húzza magával, hogy az elvárások is gyorsak, és a célok is nagyon karnyújtásnyira látszanak olykor. Nagyon rosszat tesz szerintem, hogy a közösségi média felületei olyan mennyiségű ember realitás és jövőképét teszik illuzórikussá, és hozzák ugyanakkor mégiscsak közel, hisz mind egymásnak a láttatás céljából megmutatott képeit nézegetjük, hogy ez a fajta közelség, ez ugye azt az érzetet kelti, hogy el kéne érnem nekem is gyorsan, mert a másik már elérte.
Mondtad ezt a 20-30 évvel korábbi időszakot, most visszagondoltam, hogy az ember egy bizony számú közösséget ismert, azoknak a realitását ismerte, azokat a lehetőségeket, ki honnan jött, mit ért el, most pedig ugye amit lát, az még csak köszönő viszonyban sincs a valósággal többnyire.
Probléma az tényleg az, hogy az információs kor előtt szerintem 3-4-5-6 igazi valódi barátja volt az embernek, az ő életüket látta, és ha jó barátságban voltak, akkor valahogy velük együtt egy ilyen típusú beszélgetésekben titrálták ki, hogy kinek mi lesz aztán a későbbi valósága. Most teljesen igaz, a látható ismerősök száma az meghaladja egyébként az érzelmi felfogó képesség határait bőven, viszont teljesen jó alkalmat teremt arra ez a folyamatos monitorozás, hogy életben tartson egy olyan rivalizációs, mondhatnám ilyen stand-by vagy készenléti állapoton, mintha az lenne most, hogy folyton hozzá kell igazítanom a saját elképzeléseimet ahhoz, hogy a többiek mit képzelnek el. És tudom, hogy most, aki ezt hallgatja, akár fel is háborodhatna, és érezhetné azt, hogy de mindenkinek van saját elképzelése, és az egyáltalán nem kezd közel kerülni egy másikéhoz, és akkor viszont azt kell mondani, hogy sajnos ez nem így van, mert hogyha valaki azt látja, hogy a másiknak, és immár ugye mindenki egészleges képet próbál mutatni, pláne Instagramon, pláne TikTokon, hogy mennyire klassz a lakása, az álommelója, a pasija, a csaja, a kutyája, a macskája, a mindene, ugye ennek az eléréséhez a hozzávalók, mint érzelem, kitartás, ambíció, erőfeszítés, azok ugye hirtelenében nem látszanak, viszont a kép az elkezd nagyon vonzó lenni, és az embereknek úgy változtatja meg a saját célképzetét, ami eredetileg volt, hogy észre sem veszi, hogy a tudattalan érzelmi stratégiái elkezdik egy kissé átformálni azt, és akkor már nagyon vonzó lesz egy olyan típusú lakás, amiben az a másik ember lakik, egy olyan típusú párkapcsolat, és ezek nyilván nem úgy jelennek meg, mindenkinek vannak én határai, és a személyiség remélhetőleg jól működik, tehát nem úgy jelenik meg, hogy a széken ülve átél egy óriási irigységet, hogy én azt akarom, hanem úgy jelenik meg, hogy egyre csalódottabban nézi a sajátját.
A saját életét.
A saját prózai valóságot. Uh-huh. És ez a nem jó, hogy miközben a mások fantasztikusát nézzük, az alatt, mint egy ilyen teleszkópos széken ülve, megy le alattunk a saját székünk. És közben nem akarok elcsépelt közhelyeket mondani, de hát végül is egy viszonylag elégedett életnek az a kulcsa, hogy az ember a saját életét szeresse, meg saját önmagát.
Hogyan hat ez az online világ, az online tér a narcisztikus vonások felerősödésére? Ugye erről is sokat olvas az ember, de egészen döbbenetes, mivel úgy írtad meg a könyvet, hogy mindig van egy nagyon sok problémát fölvető beszélgetés. Ugye egy
az konkrét helyzet, egy jelenet,
minden fejezetnek egy jelenet. És ugye megdöbbenti az embert, hogy tényleg valós mondatok, amiket hallunk, meg mondunk, ott vannak a fejezetek elején. Szóval ugye a narcisztikuság nagyon érdekes, mert ez most egy ilyen sláger téma, de az, hogy az online világ az miként hat ennek a felerősödésére.
Szerintem is most egy ilyen nagyon trendi szó lett, nem kéne egyébként ennyire kiüresíteni. Én egy bő 14 évvel ezelőtt kezdtem arról írni, még az Y-generációs kötetben, hogy nyilván, hogyha a közösségi média mondjuk profiljait, úgy tekintjük, mint egy én reprezentációt, ahol az ember kiállít magáról egy képet, amiben a galériáiba felteszi A. önmagát, B. legsikerültebb szelfieit, C. szeretteit, D. a legjobb csütörtöki kaja fotóját, aztán a szuperhelyeket, ahol van, a fantasztikus koncerteket, amelyeket telefonnal azért felvesz, és arra figyel, hogy jó legyen a felvétel, miközben ott áll a koncerten. Szóval, hogy egy csomó olyan dolgot megmutat, amelyben mondjuk 25-30 éves kor fölött csúszva az mondjuk szociális megfelelés irányába igyekszik intellektuálisan följebb húzni önmagán. Szóval mindezekkel együtt azt mondhatjuk, hogy akkor ez egy mindenképpen narcisztikus felület lesz, mert önmagunkról közlünk olyan információkat, melyek nagy része valószínűleg igaz, egy kis része az mondjuk illuzórikus, egy másik kis része viszont így mondjuk talán inkább így a vágyteljesítő kép darabkákhoz tartozik. Ha viszont így az internet közösségi médiáját, vagy az okostelefonra tölthető közösségi média felületeket nézzük, akkor az egy az egyben egy olyan narcisztikus közegnek tekinthető már, ahol hát hisz érthető, hogy csupa ilyen felület között most mondanám, hogy mászkálunk, de hogy azokat nézegetjük. Ez akkor azt fogja jelenteni, amit egyébként Jean Twenge leírt a társadalmi narcizmus járványban egy jó 8 évvel ezelőtt már, hogyha egyszerűen napi több órát vagy narcisztikus megjelenítések között, akkor óhatatlanul az érzelmeidet elkezdik felhúzni abba az irányba, hogy te is önmagadról még többi ugyanilyet osszál meg. Akkor ez egy még énesebb működés, az én megjelenítésnek egy olyan erőteljes működése, ami nem gondolnánk, de egyszer csak, hogy úgy mondjam, fundál az életbe, az offline térbe, és hogyha az ember eléggé énes az online térben, akkor miközben zsilipel vissza a saját valóságába, és ott azt látja, hogy szintén csak úgy lehet előre kerülni, ha ügyes vagy, ha egy kicsit azért könyökölsz, hogyha nem engeded, hogy hátralökjenek, hanem megmutatod, hogy te ki vagy, akkor egyszer csak azt látjuk, amit most akár az utakon, akár bárhol, hogy mindenki csúszik a narcisztikus működés irányába. De azt azért szeretném elmondani, hogy ez nem a klinikai narcisztikus működés, hanem egy úgynevezett társadalmi narcizmus, ami azt jelenti, hogy mind pont egy kicsivel önzőbbek vagyunk, még a klinikai határon innen, jó esetben, de már olykor a szerethetőségen túl. És így húzhatnánk egy piros nyílat, hogy a fiatal generációk, akik sokkal több óraszámban vannak online a közösségi média felületeiken, ráadásul a tetejében most ugye a TikTok akkorát fut, hogy nem igaz, tehát pörgetik a TikTok videókat órákon keresztül, akkor azért az a fajta narcisztikus késztetés, hogy én is meg akarom mutatni magam, én is látszódni akarok, én is valaki akarok lenni, az, hogy úgy mondjam, természetességgel jelenik meg. De ha az embernek noha nem tudós, nem művész, nem nagy ember, nem egy igazi notabilitás, akkor ugye mit lehet tenni? Elő kell állítani olyan dolgokat, amiket ő úgy érez, hogy mégiscsak különleges lehetne, és akkor legyártódnak ezek a posztok, ezek a selfiek, ezek az instasztorik, ezek a TikTok videók, miközben az illető egy pici halacska egy óceánban, és igazából az egyformán különlegesek óceánjában próbál úszkálni. És így ez a narcisztikus működés viszont meg fog jelenni minden emberi kapcsolatunkban, ott lesz a türelmetlenségben, az elvárások növekedésében, az irreális elvárások teljesítésének vágyában, az empátia csökkenésében, ami azért nem jó, mert nem azt mondom, hogy Teréz anya üzemmódban kéne működni, mert nyilván az embernek vannak indulatvezérelt pillanatai, és az jól is van így, csak az, hogy ez az én vagy én, ez a státusz nem túl jó.
És azt írod, hogy végülis az okosórák, meg azok az alkalmazások, amelyek folyamatosan a teljesítményünket mérik, vagy az állapotunkat, tehát folyamatosan mi vagyunk előtérben, ezek is ilyen módon hatnak, illetve hát döbbenetes, hogy a mesterséges intelligencia, ezek a chatbotok, mire szoktatják az embereket, vagy az ezzel való kommunikáció, és ez begyűrűzik a párkapcsolatokba. Szóval, hogy olyan perspektívák mutatsz meg, amit elég sokkoló.
Én nagyon egyetértek Jamie Süskind előtt, sokat idézem a könyvben, ugye ez a politikai jövő jövőben című kötetében ő elég értelmesen, sőt nagyon okosan és plasztikusan fejezi ki azt, hogy, hogy az egy nem feltétlen működő elvárás, hogy egy fejlesztő programozó és a mesterséges intelligencia alkalmazásait megrendelő önmaga céljától nagyon eltelt ügyfél, az ne tévessze szem elől az emberiség egyébként etikai, morális vagy emberi és érzelmi szempontjait. Ez a kettő kezd ketté válni. Ezt én is látom, nyilván minden nap követem azt a fajta online sajtót, amely körülbelül naponta legalább 3 alkalommal ad egy ilyen hip-hip hurrá optimizmus csugalló bejelentést arról, hogy már a mesterséges intelligencia mit is tud. Van egy csomó cikk, amelyik, és a Corvinus Egyetemnek van egyébként egy nagyon jó kutatása, amelyik azt írja le, hogy 2022-ben már, vagy 23 elején ők vizsgáltak kutatásban olyan programozókat, akiktől szerették volna megtudni, hogy ez a fajta társadalmi etikai szempont, ez felmerül-e, és hát azt tapasztalták, hogy inkább olyan techno-optimizmus van, amelyben a fejlesztő nem érzi saját, mondjuk morális kötelességének, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye ismerjük a mondást, hogy a fegyverkereskedő nem felelős azért, hogy ő eladta azt a fegyvert, tehát az felelős, aki aztán elsütötte. És szerintem, ha egy beszélgetés átkerül egy ilyen pontra, ahol az van, hogy most ki a felelős, akkor már régen rossz, mint ahogy szerintem most is régen rossz, mert ehhez a két típusú cikkhez, az, ugye vehetjük a harmadikat, amelyik szerint az emberiség a pusztulásába rohan, és akkor látszik egy tényleg előre rohanás, látszanak újabb és újabb fejlesztései a mesterséges intelligenciának, látszik, hogy a túlkorán az emberek közé leengedett algoritmusoknak sem az átgondolása, sem a tudatos felhasználása, sem a hozzájuk húzható és nagyon szükséges kritikai gondolkodás, mint így pontjai se jelennek meg, mert hát hisz hogyan is jelenhetnének meg. És akkor ebben a térben szerintem nagyon ijesztő, ezt két napja olvastam, hogy a ChatGPT-nek végső soron az OpenAI, ha megpróbált egy olyan algoritmust beadni, vagy beépíteni, amelyikkel a negatív, mint gonosz, bosszúálló, kiállhatatlan vagy utállak, szóval az ilyen típusú agresszív vagy negatív mondatokat és válaszadást kiküszöbölhető, és nem sikerült a dolog, pont az ellenkezőjére fordult, úgyhogy ilyen formán a chatbot még agresszívabban kezdett válaszolgatni. És hát azt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy amikor örülünk annak, hogy hurrá, akkor délutánonként unalmas perceinkben, ha még van ilyen egyáltalán, megkérdezünk valamiről egy nagy nyelvi modellt, amelyekből már nyilván szintén több van, akkor a kapott válaszokkal egyébként mit kezdünk? És nem is az a baj, hogy szoktam mondani, idéztem is, és előadásokon is mondom, hogy nekünk is van a baráti körünkben olyan, aki filozófusokat beszéltet és moderáltat a ChatGPT-vel. Tényleg nagyon jó dolog az, ha Kant és Hegel beszélgetnek. Tényleg érdekes tud lenni, főleg, ha tudod, hogy ki volt Kant és Hegel. Ugye ebben az értelemben csak mindig arra szeretnék utalni, hogyha a mesterséges intelligencia segít lerövidíteni gondolkodási utakat, a jó prompt írás az segít lerövidíteni, hogy meg kelljen küzdeni mondjuk a képi mesterséges intelligencia alkalmazásokkal azt, hogy akár megtanulj rajzolni, mert ugye most azt mondhatjuk már, hogy végül is, ha a vizuális művészeteket nézzük, hogy se feltétlenül kell rajzolni, mint ahogy nyilván egy zeneszerzőnek se kell tudni zenét szerezni, elég, ha megvan az a program, amivel a helyére húzkodja a hangokat, és egy énekesnek se kell tudni énekelni helyesen, mert az ő hangját is hangonként helyére lehet húzni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden olyan dolognak, aminek értéket tulajdonítottunk, annak most lesz egy olyan online térben megtalálható változata, amely szerintem egyáltalán nem biztos, hogy értékes. De minden esetre 20 vagy 25 év alatt én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az alkalmazás azt ígéri, hogy megspórolhatsz fáradtságos időt, gondolkodást, tanulást, olyan erőfeszítéseket, amelyek a kognitív erőfeszítések táborába vagy csoportjába tartoznak, és hogyha elhisszük, hogy most a 21. században az nekünk jót tesz majd, hogy a fiatal korcsoportot leszoktatjuk a gondolkozásról, mert azt ígérjük, hogy kérdéseire, ha nincsenek is sok, majd abban is segít a chatbot, de a kérdéseire majd remek válaszokat kap, és akkor kicsit úgy, mint a régi vizsgázó, a kölcsönkapott ételsorral elég, ha az aláhúzottakat megtanulja, akkor szerintem óriási hibát vétünk, és szerintem ez egy nagyon ronda dolog a fiatalokkal szemben. Azért, mert ráadásul a globális felmelegedés és az összes nehézség kapcsán, ami a klímaváltozással előttünk áll, nagyjából a klímakutatók mindegyike azt mondja, hogy nagyon meg kell tanulni úgy élni, hogy tudjunk alkalmazkodni majd az 50-60 fokos nyarakhoz, meg kéne tanulni ültetni, állatokat gondozni, lemondani pár dologról, printeket olvasni, ezt már én teszem hozzá, mert azért sem az nem garantált, hogy örökké lesz akkumulátor, sem az, hogy örökké lesz konnektor, amiben be tudsz dugni egy ilyen eszközt tölteni. Szóval, hogy akkor legombolni a fiatal generációkat a kognitív erőfeszítésekről, amikor 15 év múlva lehet, hogy mindennél nagyobb szükségük lesz erre, szerintem nagyon-nagyon nem szép dolog.
És ráadásul azt írod, ha jól értettem a könyvedből, hogy ez a nem tudás, vagy az erőfeszítés hiánya viszont fölbátorítja az embereket, tehát az online térben ennek az agressziónak, vagy a gyűlölködésnek, vagy a könnyebben odamondok, ennek ez is egy kiváltó oka, hogy igazán megspórolták azt, hogy megtanulják, és bármit mondhatnak.
Hát ezt akár ketté is választhatjuk, hogy azért nő az indulat, az agresszivitás, mert kezdetektől fogva tulajdonképpen az internet biztosította azt a fajta dehumanizált kapcsolódást, amennyiben a másikat nem látod, és akár nickname mögé elbújva azt mondasz, amit akarsz. A klaviatúra, vagy az érintőképernyő mindent elbír. Vagy hozzáteszük másik csoportként azt a fajta indulatvezéreltséget, ami a közösségi média felületeken is van, és a mesterséges intelligencia az még inkább fel tud gyorsítani bizonyos különleges körülmények között ilyen impulzusokat. Ugye a közösségi médiában ott a jelenséget azért látjuk, mert már több éve tudjuk, hogy nagyjából 5-6 perc elég ahhoz, hogy az embernek elkezdjen oldódni az önkontrollja. De most, ha egy 40 pluszos embernek oldódik az önkontrollja az online térben, akkor talán még van remény arra, hogy nem feltétlenül ír le olyan dolgot, ami kicsit olyan, mintha egy az egyben kiadná a fésületlen impulzusait. Azért mondtam 40 pluszosant, mert ő az Y-generáció tagja, még offline gyerekkorral bír, és mint ilyen, az én határai, és bizonyos szempontból az énjének bizonyos, mondjuk így én funkciói, tehát az, amivel az ember fékezni tudja az impulzusokat, az nála azért egy lassú gyerekkorban szocializálódó és formálódó eszközkészlet. Hogyha az Z-generációt nézzük, a 20 éveseket, most már ők is ballagnak, ugye 95-ös születéssel a 30-as éveik felé, ő náluk azért már sokkal-sokkal nehezebb leállítani ezt az agressziót, hogyha bennük ez hirtelen feltorlódik, és akkor azt látjuk, hogy az Z és aztán az alfa, a kisebbek 2005 utáni generációban kezd nagyon megugrani ugye, az online bullying, az aklatásnak a mennyisége, az agresszió, a fésületlenül kiöntött negatív érzelmeknek egy tulajdonképpen nem korlátozott mennyisége. És akkor a harmadik része a mesterséges intelligencia által létrehozott dolog, a még inkább felnőtteknek, bár nyilván 20 évesek is már most is használják. Hát azok például ugye az az applikáció, ami a te fotódból akár csinál egy levetkőztetettet, mert van ilyen applikáció már, hogy a meglévő ruhás testről leszedi, hogy nagyon pontyolán fogalmazzak a ruhát. Ebből már most van nagyon sok olyan zaklatási eset, amikor maga az áldozat és a szülei is, akár középiskolában nem is tudnak ezzel mit kezdeni, és az embereknek szerintem nagyon nagy hányada nem is tudja, hogy ilyen applikációk léteznek. De ugyanígy áttevődik ez arra, amikor egy chatbot lesz egy olyan barátnő vagy barát, akivel szinte párkapcsolati szintű csetelést lehet folytatni, akit úgy formálhatunk a magunk képére, amilyennek csak akarjuk, így nyilvánvalóan le fog szoktatni ez a működés az empátiát, empátiáról, a megértésről, a kompromisszumról, amelyeknek a hiánya viszont nagyon meg tud jelenni majd a valós emberi kapcsolatokban. És ez a három tényező, hogy gyorsan lehet, mindent lehet, bármit leírhatok, egy chatbotnak bármit mondhatok, ne gondoljuk, hogy egy ártatlan vagy semmilyen hatással és következménnyel nem járó működés. Szóval még egy felnőtt korú embernél is, hogyha van egy tér, ahol mindent megtehet, akkor utána egy kicsit össze kell kapnia magát, ha átmegy egy olyan térbe, ahol meg azért ezt így nem lehet. De most azt gondoljuk el, hogy fiatalabb életkorban, na pláne kamasz vagy tinédzserkorban, hogyan várhatjuk egy 16-18-20 évestől, hogyha van egy tér, ahol tényleg szabadon mászkál és kommunikál, akkor ezek után ő, miután nincs olyan szociális tapasztalata, mert egyre kevesebb face-to-face interakció van, amiben ő úgynevezett interpersonális készségeket szerezhetne, hogy kell kommunikálni, mit mondok, hogyan mondok egy térben, hogy ismerem fel egy helyzet kontextusát, hogy milyen hangon szólalhatok meg, hogy mi az, amit kérhetek. Ugye ez az eszköztára az, amely azt biztosítja, hogy én a küszöbön ne kezdjek el úgy szorongani, hogy legszívesebben elrohannék. Tehát az embernek egy élethelyzetben a biztonságos jelenlétét, és azt, hogy meg tud szólalni, és helyzeteket átlátni, és abban adekvátan működni. Ugye az azért kell ahhoz az a fajta, mondjuk így, önbecsülés és empátia és biztonságérzet, amely ezt lehetővé teszi. De ha jóval több nem valós térben, vagy az online térben átélt élmény van, mint a valósban, akkor szerintem nagy hiba elvárni, hogy a 20 évesnek minden tökéletesen menjen a realitásban. Mitől menne? Se gyakorolva nincs, sem elismerve, sem semmi. Én nagyon sok előadást tartok, ahol nagyon sok szülő és pedagógus szokott jelen lenni, és szoktam arra kitérni, hogy azt már hogyan várjuk, hogy múltszázadi módon kezdjen el alakulni egy személyiség, amely egyébként múltszázadi módon van megkötve, tehát az igényei lassú életre lennének predesztinálva, de hogyha nincs a gyorsulásból visszahúzva, nincsenek olyan családi percek, ahol tényleg nem kell semmit csinálni, akkor ő hogy tanul meg majd önmagával lenni? Ha önmagával nem tud lenni, akkor hogy tanul majd meg másokkal lenni? Ha önmagával bizonytalan ez érzelmi kapcsolata, hogy lesz másokkal az, és ha önmagának nehéz a pozitív önértékelés előállítása, akkor miért csodálkozunk majd azon, hogy a közösségi média felületein számtalan posztolással valójában ezt a kívülről be, mondjuk becsatolható infúziót keresi, hogy a külvilág erősítse meg, hogy ő van, és eléggé klassz.
És csak akkor érzi magát élőnek, hogyha egy impulzus éri. És akkor el is érkeztünk egyébként a párkapcsolatokhoz, mert ez egy nagyon-nagyon fontos része a könyvnek, hogy az egyedülálló férfiaknak, nőknek a mesterséges intelligenciát kellene valahogy lebírni, vagy legyőzni, tehát az olyan elvárásokat, amik egy szexcseten edződött férfi elvárásai egy nővel szemben, vagy egy mesterséges intelligencia által gerjesztett partner, amit tud, na azt nem tudja egy élő férfi, szóval ez is kiderül, de ugye még a Tinder is szóba kerül. A ghostingolásról azt írod, ami döbbenetes volt, hogy sokkal rosszabb a ghostingolás, mint a szakítás. Tehát pszichésen sokkal megterhelőbb. Miért?
A szakítás az egy bizonyos értelemben, most vegyünk egy olyan jelenetet, amelyben a szakító felek mégiscsak együtt vannak egy térben, és ez a valóságban történik, és akár 15 évesek, és kicsit még bénázik mindenki, akár 55, és akkor szintén, de hogy mondjuk még ebben a jelenetben legyenek mondatok arra, hogy ne haragudj, nem akarom tovább csinálni a kapcsolatunkat, vagy ne haragudj, szeretném, hogyha szakítanánk, vagy ne haragudj, azt hiszem, én nem tudom folytatni tovább, akkor a másik embernek van lehetősége arra, hogy megkérdezze a legkellemetlenebbet, én ezt tudom, hogy de miért. És akkor nyilván mindenki karaktere szerint válaszol, hogy ebben a legnehezebb, hogy már nem szeretlek, vagy nem úgy szeretlek, és akkor vannak a szépek, hogy nem tudom elképzelni együtt a folytatást, vagy ez a különböző módon, de meg lehet fogalmazni azt, hogy a másik tulajdonképpen úgy nem hibás a szakításért, hanem valahogy ez közösen nem megy. A ghosting ezzel szemben egy olyan szituáció, ráadásul az online térben, ahol Két embernek alapvetően egy kicsit különleges kapcsolata kezdődik. Az online kapcsolat túl azon, hogy nagyon gyors, ugye indít egy-egy fotóval és 2-3 mondattal, ami ad egy olyan képet a másikról, amelynek egyébként, mint képnek, muszkvá 85%-a a saját fantáziánkban alakul ki, mert meglehetősen kevés az a valós információ, amit kapunk. Tehát mindenki alkot egy fantázia alakot, hogy milyen a másik. Általában ebben a nők rosszabbul járnak, mint a férfiak, de férfiakat is szoktak gosztolni. Szóval, hogy akkor ez a mi párunk, hogyha összemeccsel, akkor elkezdenek beszélgetni. Ha elkezdenek beszélgetni, ami valójában ugye írásolvasás, akkor az történik, hogy megpróbálnak valamennyi információt kapni. Mindenki megpróbál valamit felvillantani saját magából. Ez a felvillantás, ez vagy vonzó lesz, aztán vagy nem, de az esetek többségében a vonzó tűnik általában legtöbbször a folytatásnak, nem úgy értem, hogy az illető nem vonzó, de vonzónak, hanem hogy mindenki nagyon örül. És az igazi ghosting az az, amikor 2-3 chat beszélgetés után akár, vagy egy létrejött valós randi után, pláne ha egyébként bejelölték egymást még nem csak Tinderen, hanem Facebookon, esetleg Instán, esetleg megnézték egymást TikTokon, esetleg elkezdtek beszélgetni Viberen vagy WhatsAppon, akkor mondjuk, hogyha az illető eltűnik, felszívódik, akkor akár nő, legtöbbször az áldozat, akár férfi, egyszer csak ott áll egy olyan helyzetben, hogy fogalma sincs, hogy mi történt, de a másikat, mintha elrabolták volna. És hát nagyon nehéz helyzet az, amikor egyszerre valaki 7 felületen tűnik el, mint amikor régen egy felületen tűnt el a valóságban. De ez az eltűnés, ennek két igazán nagyon bántó lélektani vonása van. Az egyik az, hogy magyarázat nélküli, a másik pedig, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy kezdjünk valamit a helyzettel. Mondhatnám, hogy mindkét utóbbi dolog, az ugye nélkülözi az empátiát, szerintem ezt könnyű belátni, hogy a ghosting az tulajdonképpen egy olyan művelet, ami aztán végképp egy olyan narcisztikus kategóriába tartozik, ahol a másik léte, embersége, emberi mi volt a személyisége, az ugye nem számít. Nem számít, hogy ő most sír 2 napot, mert fogalma sincs, hogy mi van. Nem számít, hogy szorong 3 hetet, mert nem tudja elképzelni, hogy személyiségének mely tulajdonsága vezethetett ide, és vajon mi lehet az.
Hol hibáztam, ugye?
Így van. És ebben a helyzetben nyilván az teljesen egyszerű magyarázat, az egy technológiai magyarázat, hogy többek közt az történik, hogy ugye a mondjuk így fotón és 3 mondaton alapuló alkalmazások ezzel a jobbra-balra húzással egy olyan gyors kognitív manővert tesznek lehetővé, amiben ugye van, aki legalább 4 percet is tölt azzal, hogy az első benyomására lényegében jobbra vagy balra húzzon. Ugye a jobb az a meccs, a bal a potyogtató, de hogy ezt a működést, különösen ha az embernek kevés az ideje, ezt ilyen nagyon gyorsan lehet csinálni, nagyon gyorsan át lehet rostálni akár 20 embert, de egyébként 100-at is. És ezzel nem az a baj, hogy ezt így csináljuk, hanem az, hogy egyébként ha csak az alkalmazás nem használ szintén botokat, akkor ott mindegyik fénykép mögött egy ember volt. És ugye az is egy fura dolog, amikor valakinek van egy meccse, és akkor az illető nem jelentkezik be. És akkor mondjuk a nők nagyon sokszor elkövetik azt a, nem mondanám, hogy hibát, de szóval elkövetik azt a lépést, hogy küldenek azonnal egy szívecskét, kvázi jelezve, hogy hú, de nagyon örülök ennek, és arra soha többet nem jön semmi. És ezt ugye nem mondhatnánk ghostingnak, mert nem, végképp nem történt semmi, csak egy jelzés, hogy összemeccseltetek, de hát ez is egy pici kis fájdalom, gombos tű. Az összes többi rész viszont a húzgálásnak ugye már következménye. Ha nem is érzem, hogy ott egy ember van, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy a gyors választások eredményeképpen ugye a gyors átrostálás is fog menni, illetve megint csak megjelennek olyan narcisztikus érzelmi igények, amelyben mondjuk vegyünk egy szociálisan nem túl aktív, tehát inkább visszahúzódó, akár narcisztikus tulajdonságai miatt nehezen kötődő, vagy nehezen kapcsolódó férfit, akit beegyenlítő nővel is, aki egyébként ugye nyilván tudattalan érzelmeiben, hát hisz ez a narcisztikus működés alapja, azért kiskori érzelmi emlékeiből erős félelmeket akár, vagy szorongást táplál a másik nem irány, akkor ő ezzel, ezt a tudattalan haragot azért úgy éli ki, hogy nem is tud róla akkor, amikor vagy tényleg eltűnik, vagy azt a phishing nevű műveletet csinálja, hogy akár 6-7-8 nővel egyszerre csetelget, és mindegyik tulajdonképpen egy horgászbot, ott van a kukoricaszem a horog végén, és a potyka már rajta van, és húzgálja. És akkor ugye ennek van egy ilyen elégedettségérzés eredménye, hogy ugyanaz illető életében nem történik semmi, de 8 ember ég a vágytól, hogy találkozom vele, vagy beszélgessen, és akkor tulajdonképpen egy nap egész jól eltelik úgy, hogy ezekre így válaszolgatsz, meg egy kicsit morfondírozol rajta. Ugyanezt egy nő is meg tudja csinálni, hogyha egyébként komoly problémái vannak a kötődéssel, és nem is tudja, hogy mennyire haragszik a férfiakra, de azért ezt csinálja. De egyébként nem kell mélységesen narcisztikusnak lenni ahhoz, hogy ez nem azt mondom, hogy mint szórakozási forma, de mint szankció nélküli tevékenység simán működtethető legyen. És szerintem így a korábban említett társadalmi narcizmus okán már így is elég nagy probléma, hogy nem túlságosan szeretjük egymást, ami azt illeti, mármint így az emberek, hát akkor elképzelhetjük, hogy az online térben több fronton kialakuló indulatvezérelt működés az hogyan csapódik le majd azokon az ismerkedési applikációkon, ahol ráadásul az előző kapcsolatok feldolgozatlan dühe, feszültsége, irritáltsága, akár bűntudata, az így megjelenik, és minden tovább nélkül átcsorog egy másik ember felületére.
Nem beszélve arról, hogy hogyan áll valaki ennyi kudarc után, mondjuk sok ilyen alkalom után talpra, és hogy lesz valós kapcsolata, mert ugye nyilván sokáig egyedül.
Látok ilyen helyzeteket, és a kollégáim is sok ilyen helyzetet látnak, amikor több év óta párkapcsolati helyzetek nélkül él valaki, viszont aktívan van fenn ezeken az applikációkon, és igen, minden negatív helyzet az egy újabb nehezék, ami lehúzza őt abba a passzivitásba, ahol már el se tudja képzelni, hogy ő kellhet valakinek. Pedig ez a fajta érzelmi működés, ez nem róla szól. Tehát az a, mondhatnám, most majdnem azt mondtam, hogy az a tragikus ebben, hogy az egyébként sem túl magas önértékeléssel rendelkező, nem túl pozitív, énképű emberek, még több pofont beszerezve ezeken az applikációkon, végképpen magukra húzzák a problémát, hogy látszik, hogy nem kellek senkinek, holott mondjuk, és ezt rengetegszer elmondom, mondjuk abban a térben nincs is ott senki olyan, aki neki igazán kéne, nem ő azoknak, hanem neki valaki onnan. És hogy mégiscsak el kéne képzelni, hogy valahogy a realitásban is lehet ismerkedni. Ezt ugye egy 40 pluszos embernek könnyebben lehet mondani mondjuk a rendelőben, én nem vagyok egy tanácsadó, pszichoanalitikus vagyok, tehát nem szoktam konkrétan azt mondani, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, de azt azért néha szoktam jelezni, hogy ha az ember egy kicsit bővíti az életterét a munkahelyem, lakásom és kedvenc boltom közötti háromszögnél, tehát hogy eljár máshova a programokra, akkor talán van lehetőség arra, hogy szembe jöjjön valaki.
És az utolsó kérdés, és akkor már bele is futottunk abba, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Szóval, hogy végül is a könyved hozadéka szerintem az, hogy annyira sok információ gyűlik össze, hogy az ember elkezd azon gondolkodni, rendben, hogy védhetném magam, vagy mit tehetnék. Egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg akkor a mesterséges intelligenciának, vagy akár az online térnek, hogy ebben élünk, mi a pozitív hatása? A pszichológia terén is van pozitív hatása.
Nyilván. Az én könyveim, vagy az én értelmezéseim soha nem arról szólnak, hogy az információs kort kéne eltüntetni, hanem arról, hogy nagyon-nagyon észnél kéne lenni. Tulajdonképpen az információ technológiai fejlesztések, azok nagyon jó eszközöket ígértek. és nem volt szó arról, hogy az offline élettér mellé odaraknak egy online-t, és az emberek abban elkezdenek élni, elkezdenek valahogyan érezni, elkezdenek eseményeket szervezni, melyek már teljesen valódiak. Szóval, hogy elkezdődik egy olyan második élet, amiben azt gondoljuk és elhisszük, hogy az első teljesen helyettesíthető. Pozitívum igazán nyilván a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy az információtechnológia fejlesztésénél ott van a tudományban. Nekem a legnagyobb problémám nyilván a közösségi médiával van, meg az emberekhez túl korán leadott olyan fejlesztésekkel, amelyek tényleg beleszólnak az életbe. Ha viszont arra gondolunk, hogy nyilván mondjuk az onkológia területén milyen fantasztikus lesz, hogy a mesterséges intelligencia egy-egy kórkép esetén jól leválogatja, a jó kórisméhez leválogatja a terápiás szert, vagy akár még a robotika területén olyan fejlesztések indulnak, amelyekkel nem csak, hogy mondjuk így implantátumokat lehet fejleszteni, hanem kezeléseket lehet kialakítani és meggyorsítani. Az önvezető autókkal már vannak kétségeim, de szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol tényleg lehet ezt használni, de szerintem egy kicsiben jól példázza, hogy a térbeli navigációnkat, a térbeli funkcióinkat már, mint hogy például eltalálunk-e valahova, tudunk-e még térben gondolkodni, el tudunk-e képzelni egy útvonalat, fel tudunk-e idézni valamit.
Vagy emlékszünk-e abban, valamire.
Így van, vagy emlékszünk-e valamire. Abban nagyon nem jó, hogyha az okos eszközre támaszkodunk. Ugye a térbeli navigációs lehetőségek az online térben, tehát az okos eszközön használt Waze vagy Google Maps, az előbb-utóbb elkezdi rontani a saját térbeli memóriáinkat. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy örülhetünk a 21. század jó fejlesztéseinek, de az lenne a legjobb, hogyha fenntartanánk az emberi személyiség működése érdekében olyan tereket, ahol egyrészt lassúság uralkodik, másrészt valóban gondolkodunk, harmadrészt megtanítjuk a gyerekeket és a fiatalokat is gondolkodni, terveket szőni, célokat kitűzni, erőfeszítéseket tenni, és az ambíciókat szeretni, ami nyilván egyenlő azzal, hogy az okos eszközt csak akkor kéne beengedni az életbe, amikor annak tényleg van jogosultsága. Nem mindig és állandóan. Nagyon könnyen, Sherry Turkle mondta, hogy nagyon könnyen lesz az okos eszközből egy harmadik kéz, mintha mindig ott lenne, és mindig segítene. És a klinikai pszichológusok meg tudják, hogy ez így ebben a formában nem igaz. Nem mindig segít. Van, amikor elvesz, és hogy mit vett el, az csak sokkal később látjuk.
Tari Anna Mária pszichológussal beszélgettünk Hol a boldogság mostanában AI, Deepfake, TikTok valóság című könyvéről. A kötet a Centrál Kiadó Minden, ami pszichológia sorozatában jelent meg.